Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, szeretettel üdvözöljük a hallgatókat a Védikus Kultúra magazinjában. A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Balarám Dász, Krisna hívő szerzetes, és az ünnepeinkről fogunk beszélgetni, és még sok egyéb másról is. A védikus naptár is tele van ünnepekkel, hasonlóan a keresztény naptárhoz, szinte minden napra jut valami érdekes dolog, és a közeljövőben fogjuk ünnepelni az Úr Nriszimha Dév, még kimondani is elég nehéz, megjelenési napját. De kicsoda ez a Nriszimha Dév?
Hare Krishna. Nriszimha Dév Istennek egy inkarnációja. Istennek több inkarnációja van, és az egyik, aki arról híres, hogy ő megvédi a híveit, a baktákat, akkor az, ő egy ilyen védőszent, akkor ő Nriszimha Dév.
Most szent vagy Isten?
Hát a szentet abban az értelemben, hogy transzcendentális, akkor az azt jelenti, hogy nem profán, hanem szent. Tehát értem. Isten, ő transzcendentális.
Világos. Szent Isten. Ez most nagyon bonyolult kezd lenni. Nem baj. Na és akkor várjál csak, és ha ő Isten, akkor ezek szerint nem csak egy Isten van, hiszen van Krisna, hiszen erről hívják, erről neveznek minket krisnásoknak, meg van Visnu, meg szóval hogy van ez?
Erről már beszéltünk múltkor, hogy egy Isten van, de Isten különböző formában nyilvánul meg. Krisnának akkor nevezik, amikor otthon van, és a kertben, vagy a kertben játszik, és fogócskázik, meg bujócskázik, és a fuvoláján játszik, és legelteti a teheneket, amikor mókázik. Amikor úgymond ben van a hivatalában, akkor ő Visnu. Uh-huh. És akkor az ő dolga a teremtésnek a lebonyolítása, és a különböző igazságszolgáltatás, a törvények létrehozása, vagy a szentírásoknak a lediktálása. Szóval amikor úgy Istennek a pozíciójában működik, akkor ő Visnu. Uh-huh. Voltak éppen a kettő között nincsen különbség, de másképp viselkednek, más a hangulatuk.
Akkor ez olyan, mint mit tudom én, egy legfelsőbb bírósági bíró, amikor ítélkezik élet-halál fölött, és szigorúan megjeleníti a törvényt, és amikor hazamegy, akkor az unokáival lovacskázik a perzsa szőnyegen, igaz?
Pontosan.
Értem. Na, ez most így kezd világossá válni. Na jó, és akkor most ez milyen formában jön el Isten, amikor ez a történet van? Egyáltalán mi ez a történet? Mit jelent az a szó, hogy Nriszimha Dév? Nriszimha.
Igen, már a nevében is benne van, hogy a Singa, mint hogy Szingapúr, ugye annak is a címerállata egy oroszlán, tehát Singa az azt jelenti, hogy oroszlán, és a Nara az azt jelenti, hogy ember. Szóval uh-huh. Narasimha, ő félig ember, félig oroszlán külseje van. Emberszabású, tehát hogy mondjam, ez most bonyolult, mert melyik fele?
Emberszabású oroszlán, vagy oroszlánszabású ember?
Nem, egy emberszabású oroszlán, tehát sörénye van, és olyan oroszlánhoz hasonlatos állkapcsa, de karja van, és lába, és dótit hord, mint általában.
Aha, tehát felöltözik, ugye az ember Igen. az öltözetben jár. Jó, és akkor meséld el nekünk ezt a történetet.
Igen, szóval ő úgy lett ilyen félig ember, félig oroszlán, hogy volt egy kisfiú, aki Istennek a híve volt. Őt úgy hívják, hogy Pralád.
Na de várjál, hol történik mindez? Milyen országban, vagy milyen birodalomban?
Ez az nagyon bonyolult, azt most nem magyarázom, mert akkor a kozmológiába belemennénk, de a lényeg az, hogy Pralád Maharádzsnak, a kis Praládnak, egyszerűsítem a nevét, szóval Praládnak a védelmében jelent meg. Ugyanis Pralád, ő egy hívő volt, ugye Isten hívő volt, és az apja meg akarta őt ölni.
De miért?
Hát ezért, mert ő egy istenhívő volt.
És az apa nem volt istenhívő?
Közelről sem, mert az apa egy hatalmas, hát hogy is mondjam ezt, hogy mondják ezt a keresztény terminológiában, szóval egy ilyen démon volt.
Aha.
Nem tudom, hogy ezt ma hogy neveznék, ez a zombi, vagy nem tudom, ez vagy egy nagyon-nagyon gonosz személy volt, és ő hihetetlen hatalomra akart szert tenni.
Úgy hogy volt, állt ehhez neki,
úgy hogy volt, hogy
hatalmat szerezzen?
Amikor a
választásokon indult esetleg.
Nem. Ott olyan nagy hatalmakat nem lehet a választásokon szerezni, mint ami...
mindenki volt?
Igen. Aha. Őt úgy hívták, az apját, úgy hívták, hogy Hiranyakasipu. Hiranya az aranyat jelent, a kasipu az pedig puha párnát, vagy ilyen fekhelyet, vagy ülőhelyet. Aha. Szóval őt az anyagi nyereség érdekelte, meg a kényelem. Ezt kereste mindig. És amikor a felesége terhes volt, ugye várták ezt a kis fiút, akiről beszéltünk, Praládot, akkor ő elment, és ilyen vezekléseket, lemondásokat végzett azért, hogy olyan hatalomra és olyan erőre tegyen szert, amivel leigázhatja az egész univerzumot.
Hoppá!
És a lemondásai azok abból álltak, hogy Lábujjhegyen állt, feltartotta a kezét a magasba, és ilyen fogadalmat tett, hogy innen addig nem tágít, amíg Brahmá meg nem jutalmazza őt az áldás, nem teljesíti az áldás.
Ki ez a Brahmá?
Az most ne kanyarodjunk rá, az nagyon bonyolult lesz a történet, szóval az a lényeg, hogy...
Csak nem fogják a... Szóval most, érted, most a házmester, vagy érted? Nem, tehát muszáj a hallgatóknak akkor legalább annyit elárulni, hogy ez a Brahmá milyen beosztásban szolgál itten, vagy...
Jó, tehát akkor ő az univerzumnak a tervező mérnöke, szóval ő az, aki a... Hát, hogyha ezt a szót használtad, akkor ő az univerzumnak a házmestere, szóval aki univerzumban minden tud a házról, az univerzumról, és mindent ő irányít, és mindent ő hozott létre. Szóval egy elég nagyhatalmú személy, és hozzáfordult Hiranyakasipu, hogy teljesítse a vágyait. És amikor megérkezett Brahmá, akkor mondta, hogy oké, hát látom, hogy nagyon szigorúan követted ezeket a lemondásokat, akkor mondd el, hogy mi a vágyad, mit szeretnél. És Hiranyakasipu nagyon céltudatos volt, és akkor azt mondta, hát semmiség az egész, csak szeretnék halhatatlan lenni. Erre Brahmá elkezdte vakarni a fejét, hogy a Brahmának egyébként 4 feje van, szóval volt
erre. Mind a 4 fejét egyszerre vakarta.
Több lehetősége is volt erre. És akkor mondta, hogy jó, hát szívesen megadnám, mert tényleg nagyon imponáló volt, hogy milyen kitartóan végezted ezeket a lemondásokat, de még én sem vagyok halhatatlan, amikor az univerzum megszűnik, amikor nem létezik tovább, akkor én is meghalok, és nem, tehát nem tudok neked ilyen áldást adni, amivel én magam sem rendelkezem. Hiranyakasipu azt gondolta, hogy... Ez a Brahmá, ez csak be akar trükkölni engem, csak meg akar tréfálni. Igazából biztos meg tudná adni ezt, csak valamiért nem akarja. Na, majd meglátjuk, hogy túljárja az én eszemen. És akkor azt mondta, hogy jó, akkor csak annyi, azt az áldást ad meg nekem, hogy ne tudjon elpusztítani se betegség, és ne is tudjon megölni egy ellenség. És akkor azt mondta a Brahmá, jó, rendben van, ezt az áldást, ezt megadom. Jó, akkor még azt az áldást ad meg nekem, hogy ne tudjon megölni se ember, se állat. Jó, rendben van, ezt az áldást is megadom. És akkor ugye elkezdte még sorolni a kéréseit, hogy akkor egy olyan áldást is adjál nekem, hogy ne lehessen megölni se nappal, se éjjel. Se földön, se vízben, se levegőben. Ne lehessen megölni se puszta kézzel, se fegyverrel. Ne lehessen megölni se egy házon belül, se azon kívül. És akkor különböző ilyen áldásokat kért, és Brahmá ezeket az áldásokat mind megadta. Uh-huh. És akkor azt gondolta a Hiranyakasipu, hogy hát lám-lám, túl akart járni az én eszemen, de hát ugye az én eszemen senki se tud túljárni, és akkor így igazából akkor most megkaptam az áldásokat, amiket akartam.
És azért, mit kezdett ezzel a helyzettel?
Képzeld el, olyan hatalomra tett szert, hogy az egész univerzumot ő irányította.
Hoppá!
Tehát mondjuk, hogyha neked meleged van nyáron, akkor el kell menned dolgozni, hogy keress egy kis pénzt, és tudjál venni egy légkondicionáló berendezést. Hiranyakasipunak csak annyit kellett csinálnia, hogy nagyon szigorúan nézett Vájúra, a szélistenre, és akkor Vájú elkezdett ilyen hűs levegőt fújni neki. Szóval ez volt, így állította, a szemöldökével állította be a hőmérsékletet.
Aha, tehát még távirányítóra sem volt szüksége.
Igen, igen, az se kellett neki. Szóval ő irányította az egész univerzumot. A tengerek, azok csak drága köveket hoztak neki, ugye általában ugye le kell merülniük a búvároknak, hogyha ilyen
gyöngyöt
vagy ilyen dolgokat akarnak. Itt a tengerek, azok csak automatikusan hozták neki ezeket a gyöngyöket, meg drága köveket.
És ezt szerették őt?
Egyáltalán nem szerették, de olyan hatalma volt, hogy senki se tudott vele mit csinálni. Hát
féltek tőle.
Nagyon-nagyon féltek tőle. Igen, hát ezt nem szeretetből hozták, ezeket az ajándékokat. A föld az úgy adott gabonát, hogy be se kellett vetni. És akkor így nagyon-nagyon gazdag volt, és azt gondolta, hogy hát igen, akkor végül is sikeres vagyok, szóval ügyes vagyok, sikeres vagyok, és megvan oldva a problémám. De közben, ugye, amíg a lemondásait végezte, közben megszületett a kisfia. És nagyon érdekes volt, hogy amikor terhes volt a feleség, tehát a Prahlád Maharajnak az anyukája, Hiranyakasipunak a felesége, akkor a félistenek, ők tudták, hogy jobb lesz vigyázni, mert itt van ez a Hiranyakasipu, már így is elég sok borsot tört az orrunk alá, és hogyha most ennek születik egy fia, akkor az meg egy Hiranyakasipu a négyzeten lesz, vagy akkor ez még nagyobb démon lesz, és akkor gondolták, hogy jobb lenne akkor végezni ezzel a gyerekkel, és azt találták ki, hát persze ma az abortuszt választanák, de ez meg se fordult akkor a fejükben, hanem akkor azt találták ki, hogy megvárjuk, még megszületik a gyerek, és akkor megöljük ezt a gyereket. Na akkor jött egy érdekes személy, akiről majd egyszer majd valamikor lehet szintén lehet neki egy adást szentelni, Narada Muni. Narada Muni egy nagyon speciális ilyen űrutazó, aki szkafander nélkül utazik az egész univerzumba, és akkor mondta a félisteneknek, hogy ne aggódjatok, mert egyhogy az, aki itt van, Hiranyakasipu feleségének a méhében, őt úgyse tudjátok megölni, mert őt Visnu védelmezi. És kettő pedig, nem kell aggódnotok, mert ő nem egy démon, hanem ő egy rendkívül kiváló bakta.
A bakta az mit jelent?
Bakta az azt jelenti, hogy egy Isten hívő, egy igazán őszinte jószívű személy, aki nagyon odaadó és önzetlen. És akkor...
Na jó, tehát nálad a Muni, ugye Muni az azt jelenti, hogy bölcs, tehát ő egy ilyen tanító, ugye?
Igen.
Na és akkor mit csinált ez a tanító?
És akkor védelmébe vette az állapotos anyukát, és elvitte egy ilyen békés helyre, egy békés kunyhóba, amíg a férje nincs otthon, akkor ő addig gondoskodott róla. És a gondoskodása az arra is kiterjedt, hogy lelki tanításokat adott neki. Uh-huh. És hát az anyuka nem annyira volt nyitott ezekre a lelki tanításokra, de nagyon érdekes, hogy a magzat, ő hallott minden szót az anyamében. Mint ahogy a rádió hallgatók is most nem látnak bennünket, akkor a Prahlád Maharaj, ő sem látta Narada Munit, de
hát
nem tudom, hogy volt-e ilyen kihangosítás, de hogy biztos, hogy hallotta Narada Muninak a tanítását, és megszívlelte. Ez egy érdekes dolog, ezt majd a tudósok esetleg kutathatják meg. Azt hiszem, vannak is már...
Azt hiszem, ez ma már tudományos tény, hogy a gyerek nagyon korai szakasztól kezdve mindent hall.
Igen.
Úgyhogy jó lesz vigyázni, aki kisbabát vár, hogy miket beszél a gyerek füle alattára.
Igen, de ő nagyon szerencsés volt a kis Prahlád, mert Narada Munit hallhatta, és főleg ez a transzcendentális hangvibráció, ez nem ismer anyagi korlátokat. És akkor így az történt, hogy ahogy hallgatta, tanult igazából.
Uh-huh. És amikor... Sose lehet elég korán kezdeni.
Igen. És amikor megszületett a kis Prahlád, akkor hazajött Hiranyakasipu, ugye, akkor véget értek a lemondásai, és akkor ugye nevelgették a kisfiút, és 5 évesen elküldték az iskolába.
Uh-huh.
Úgy viszont akkor egy kis probléma, vagy egy kis...
Mi a szünetbe verekedett?
Nem.
Mit csinált a szünetbe?
Hanem képzeld el, azt csinálta, hogy tudod, a gyerekek, amikor elmennek az iskolába, akkor hát nyilván tanulni küldik őket oda a szülők, de a tanítás közötti, vagy az órák közötti szünetben, amit egymástól tanulnak, arra sokkal fogékonyabbak. Szóval ez egy olyan iskola volt, ahogy hogy az egész univerzumban a démonok mind oda küldték iskolába a gyerekeiket, és Hiranyakasipu is oda küldte a Praládot, és Pralád, ő meg elkezdett ott prédikálni a többi gyereknek, hogy hogy igazából van Isten, és hogy van lélek, és van lélekvándorlás, és hogy mi a léleknek a definíciója, és mi az emberi élet célja, és mi az élet értelme, és hogyan lehetünk igazából boldogok, és hogyan lehet megérteni, hogy van Isten, és ilyen dolgokat. És a gyerekek meg valahogy erre nyitottabbak voltak. Uh-huh. És amikor ez az egész kiderült, hogy ilyen, nem tudom, ilyen szamizdat tanításokat terjeszt a gyerek, akkor nagyon-nagyon megharagudtak a tanárok.
Várjál csak, ez a hivatalos tananyaggal szembe ment?
Ó, ez kimondott.
Mi volt a hivatalos tananyag?
A hivatalos tananyag az volt, hogy ugye...
Itt, mit tanultak ezek a démon itt, gyerekek? A
politikát tanultak, azt, hogy hogyan lehet az embereket így globalizálni, és félelembe tartani, és ugye oszd meg, és uralkodj, hogy hogyan lehet elérni, hogy emberek, valamilyen csoportok a társadalomban, akkor ők egymás ellen harcoljanak, és hogyan lehet átvenni felettük az irányítást, ilyen dolgokat tanultak. És a kis Pralád, mivel ő olyan szintre emelkedett a transzcendentális tudásban, hogy ő felülemelkedett a kettőségeken. Szóval ő nem látott különbséget, nem, az nagyon
ez
furcsa.
Nagyon filozofikusan hangzik, mi az, hogy kettőség?
Tehát például ő nagyon furcsának találta, hogy azt mondják, hogy van ellenség és barát. Ő számára ez nagyon filozofikus volt, hogy ellenség és barát. Hát mindenki barát, nem? Ugye, mert mindenkit Isten teremtett, mindenki Istennek a teremtménye, ergo akkor van az atya, meg vagyunk mi a testvérek. De hol van itt ebbe ellenség? Uh-huh, akkor nincsen ellenség. És akkor ez így nagyon furcsa volt neki, és ezt tanította.
Ez nem felelt meg a tananyagnak.
Igen, ez nem is tudom. Tehát ez gyűlöletes volt ott az iskolában, úgyhogy ezt nem tudták.
És befújták a papának?
Úgy történt, hogy egyszer, amikor az anyukája nagyon szépen felöltöztette és felégszerezte, mert ugye azért elég gazdagok voltak.
Hát mondjuk volt egy univerzumja, jó, nem több volt, de egy univerzumja volt.
Igen. És akkor felöltöztette, felégszerezte, és akkor az apukájának az ölébe ült, az apukája az ölébe vette, és mondta neki, hogy na, kisfiam, mit tanultál az iskolába? Mi volt az a legjobb dolog, amit eddig tanultál? És akkor gondolta, hogy hát 5 éves kisgyerek biztos mond majd valami, nem tudom, valami
csacsiságot.
Igen, és akkor a kis Pralád, ő pedig csak a szemébe nézett, és akkor azt mondta, hogy hát a legklasszabb dolog, amit az iskolában tanultam, az, hogyha szolgáljuk Istent, akkor elnyerhetjük az ő társaságát, és ez az emberi élet célja, és ez a legnagyobb boldogság a világon. És még azt is elkövette, hogy azt mondta, hogy ez az Isten, hogy ez Visnu. Mert Hiranyakasipu, ő azt gondolta magáról, hogy már ő lett a leghatalmasabb az univerzumban, szóval ő igazából Isten. És akkor ez még úgy nem lett volna neki gond, hogy Pralád Maharaj ilyeneket mond Istenről, csak ott volt a közöttük a nézeteltérés, hogy a Hiranyakasipu azt gondolta magáról, hogy ő az Isten. Pralád Maharaj más véleményen volt, és akkor ezt ki is mondta, hogy Visnu. Na és ettől égtelen haragra gerjedt az apja, és szó szerint azonnal ledobta az öléből a gyereket, és azt mondta, hogy csak hívta a katonáit, hogy öljétek meg, kész, én nem is akarom ezt, nem, hogy kitagadja, vagy azonnal pusztítsátok el ezt a személyt, mert nem engem fogad el Istennek. Szóval, hát csak gondolj bele, hogy az egész univerzumban mindenkinek hajbókolnia kellett, szóval, hogy amikor Hiranyakasipu azt mondta, hogy én vagyok Isten, akkor ott mindenkinek csattant a bokája, és ha valakinek, tehát a legfájdalmasabb pont, hogy ennek ellenszegül és nemet mond, az, hogy Hiranyakasipunak a saját fia mondja az, hogy nem, apám, nem te vagy Isten, hanem Visnu Isten.
Igen.
Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly...
Na és akkor ez lett a szomorú vége ennek a gyereknek?
Nem lett szomorú vége a gyereknek, mert Nisingadév, és ez az egyik dolog, amit ünnepelünk majd az ő megjelenési napján, Nisingadév megvédte a kis Praládot. Az történt ugyanis, hogy akkor a katonák próbáltak engedelmeskedni.
És hogyan próbálták megölni?
Próbáltak engedelmeskedni, és elvitték, hogy akkor elviszik egy terembe, és akkor ilyen dárdákat dobálnak rá, meg ilyen fegyvereket. És úgy volt, hogy repültek a fegyverek, akkor pont mielőtt már nagyon közel volt, már majdnem hozzáértek Praládnak a testéhez, akkor ilyen rózsaszirmokká váltak, és gyakorlatilag ilyen rózsaszirmokkal dobálták csak. Akkor gondolták, hogy ez valahogy nem működik, mert ennek a gyereknek van egy ilyen valamilyen misztikus ereje, de nem baj, majd elefántok elé vetjük, és az elefántok azok nem fognak tévedni. És akkor kerítettek ilyen őrült, dühös, megvadult elefántokat, és akkor oda vetették a kisgyereket. Csak az elefántok, ők meg megismerték, hogy itt van Istennek egy tökéletes, tiszta képviselője, és nagyon-nagyon vigyáztak, hogy nehogy véletlenül rálépjenek. Ez se sikerült. Több módon próbálták a kis Praládot megölni, és akkor ledobták például egy hegynek a tetejéről, hatalmas hegynek a tetejéről. A kis Praládő csak zuhant, és amikor már csak egy pár centire volt a szikláktól, akkor a sziklák ilyen puha gyapottá változtak, és akkor így felfogták végül is. Csak egy ilyen akkori bungee jumping-szerű ilyen kis élmény volt neki. Végül akkor persze mi nevetünk ezen, és ott szórakozunk, de nem tudom, hogy Pralád, hogy ő szórakozott-e, de az minden esetre azt tudom, hogy Hiranyakasiput ez csak még jobban dühítette. Hogy itt van, mindenkit le tudtam igázni ebbe az univerzumba, itt van ez a büdös kölök, és ezzel meg nem bírok. És egy nagyon érdekes dolog azt is, hogy írják, hogy igazából egy olyan dolog történt Hiranyakasipuval, ami eddig még sosem történt vele.
No.
A félelem elkezdte mardosni a szívét.
Hoppá.
Megértette, hogy ennek a gyereknek, ennek valahogy nagyobb hatalma van, mint nekem. És azt gondolta saját magából kiindulva, hogy én a hatalmammal mit csináltam? Mindenkit leigáztam vele, mindenkit legyőztem. Szóval, ha ő neki nagyobb hatalma van, ez megengedhetetlen, hogy valakinek nagyobb hatalma legyen, mint nekem, mert akkor ez félelemre ad okot számomra.
Ah.
És akkor... Akkor,
de a gyerek mondjuk nem volt, tehát, hogy is mondjam, tehát nem haragudott, vagy nem harapta meg a papa kezét, amikor mindenféle ilyen dolgokat követtek el ellene. Tehát akkor nem...
Neki ez ágában, pont ez volt a...
Ennek ellenére félt.
Igen. Pont ez volt hát ezért, mert ő így gondolkodott, hogy mindenki más is biztos úgy gondolkodik, mint én. Hogy én mindenkit, hogy én visszaéltem a hatalmammal, nem szabad megengedni, hogy másoknak legyen hatalma, mert biztos ők is vissza fognak élni. Uh-huh. És akkor úgy próbálta, hát akkor ugye megöletni a fiát, amikor végül rájött, hogy ez nem sikerülhet, akkor mondta, jó, akkor hozzátok ide elém, és akkor újból visszavitték a palotába, és akkor azt mondta, hogy ide figyelj, áruld el, hogy honnan kapod az erődet. És a kis Pralád teljesen ártatlanul mondta, hogy hát hogy honnan kapnám az erőmet, hogy honnan kapom az erőmet, onnan kapom, ahonnan te is, Visnutól. Uh-huh. És akkor ez volt az utolsó csepp a pohárba, és akkor azt mondta, jó, oké. Szóval te azt állítod, hogy ez a Visnu, ez az Isten. Igen, persze, hát ezt tanultam. Jó, és hol van ez a Visnu, mert akkor én most egyszer és mindenkorra végezni akarok vele, megölöm. És akkor mondta Pralád Maharadzsa, kis Pralád gondolta, hogy akkor most hát hogy hol van Isten? Hát Isten mindent átható, mindenütt ott van. Ő, Pralád, ő úgy gondolta, hogy minden Istenben van benne, és Isten ő mindenben benne van. Uh-huh. Tehát voltak éppen az ő tudata alapján mindannyian Istenben élünk, mindannyian ő úgy érezte, hogy mindenütt Isten öleli át. Mm-hmm. Istennek a szeretetteljes ölelését élvezte mindenhol. Hogy hol van Isten? Hát mondta, Isten mindenhol ott van. Akkor dühösen Hiranyakasipu rámutatott a palotában egy oszlopra, és akkor azt mondta, ebben az oszlopban is benne van? És a kis Pralád mondta, hát mindenben benne van, persze, az oszlopban is benne van. Akkor azt mondta Hiranyakasipu, jó, oké, na most akkor lássuk, hogy tényleg itt van ez az Isten, vagy nem, mert akkor én most... hogyha most nem lép elő az oszlopból, hogy téged megvédjen, akkor neked nincsen több esélyed, neked nem adok több esélyt a te létezésednek, meg foglak ölni. És akkor előkapott egy kardot, és rácsapott az oszlopra, hogy akkor úgy megölje a kis Praládot. És akkor, amikor rá akar csapni az oszlopra, akkor hirtelen szétrobbant az oszlop, és egy hatalmas üvöltéssel, akkor elő lépett belőle Narasingha. És azért Narasingha, mert annak érdekében, hogy megvédje ezt a kisfiút, és annak érdekében, hogy ő ilyen kedvteléseket élvezzen, hogy kedvtelésekben vegyen részt, akkor egy ilyen formát vett föl, hogy tiszteletben tartotta az Brahmának az áldásait, és akkor így harcolt Hiranyakasipuval, hogy ő nem volt se ember,
se állat.
És akkor harcoltak, ez délben történt, harcoltak, naplementéig harcoltak. Tehát nem volt se nappal, se éjjel. És valahogy úgy alakult a harc, hogy kikerültek a verandára, ami nem is igazából a házon belül van, de nem is teljesen kívül. És akkor az ölébe kapta, ami nem is a földön van, nem is a vízben, nem is a levegőben, és akkor úgy végül is legyőzte Hiranyakasiput. Nem használt se fegyvert, mert az is egy ilyen áldás volt, hogy ne lehessen megölni se fegyverrel, se puszta kézzel, csak a karmait. És utána...
Elég hatékony lehetett.
Igen. És utána visszament a Hiranyakasipunak a trónjára, ráült a trónra, királyi trónra, és az ölébe vette a kis praládot, és akkor kérte tőle, hogy megsimogatta a fejét, és akkor mondta, látod, itt vagyok, megvédtelek, azt ígértem, hogy meg foglak védeni, megvédtelek, ott voltam akkor is, amikor ledobtak a szikláról, és akkor én elintéztem, hogy gyapottá változzanak a sziklák, és azt is elintéztem, hogy rózsaszirmokká váljanak a dárdák, szóval neked nem kell semmitől se félni, ne aggódjál, itt vagyok és megvédelek, és akkor mondta, és kérdezte tőle, hogy szeretnél még valamit, hogy csináljunk még valamit, szeretnék még neked adni valamilyen áldást. És akkor azt mondta a kis pralád, hogy igen, szeretnék egy áldást, azt az áldást szeretném kérni tőled, hogy az apukám nagyon komoly félreértésekkel rendelkezett a te helyzetedről, és akkor légy szíves, add meg neki azt a lelki felszabadulást, amit nagy jógik és nagy szentek, nagy bölcsek hosszú-hosszú évek vagy életek lemondásai után érhetnek csak el, add meg neki a lelki felszabadulást.
Na, hát ez nagyon szép, főleg azután, hogy a papa el akarta pusztítani mindenféle lehetséges módon.
Igen,
nagyon nemes dolog. Hallgassunk egy kis zenét! Ez itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és vendégünk Balarám Dász, és az egyik legszebb fesztiválról, a Narasimha Dév, vagy Nrisingha Dév fesztiválról beszélgetünk. Mi az üzenete az Úr Niszimha Dévnek, és ennek a történetnek, amit az előbb olyan szépen elmondtál?
Hát nem tudom, hogy... Hát hadd válaszoljak egy másik történetet.
Jaj, de jó, ez nagyon jó.
Ez egy ilyen... Egy filmnek a forgatókönyve volt ez, nem tudom, hogy végül megvalósult-e, de akkor ez arról szólt, hogy van egy fiú, aki a művészeti főiskolára jár, és a mennyasszonya pedig a rendőrtiszti főiskolára. És hát ugye nagyon happy a történet, nagyon szeretik egymást, levizsgáznak, a lány ugye elhelyezkedik, összeházasodnak, a fiú egy sikeres művész lesz, valamilyen alkotóművész, és veszik a képeit, és rendkívül kreatív, tele van ötletekkel. Míg nem, akkor fordul a kocka valahogy a történetben, és a fiú elveszíti a... Valahogy ez a kreativitása elfogy, és nem veszik annyira a képeit, nem annyira sikeres, sőt, egy olyan rossz társaságba keveredik, úgymond, és elkezd kábítószereket használni.
Aha.
És a lány pedig nagyon érdekesen a rendőrségen egy kábítószerellenes csoportnak a vezetője lesz, nagyon gyorsan ilyen karriert fut be. És úgy alakul a történet, hogy először ugye nagyon szeretik egymást, aztán napról napra a fiú, ahogy elkezd egy ilyen kettős életet élni, akkor rájön, hogy hoppá, hát várjunk csak, hát én a kábítószer ellenes csoportnak a vezetőjével alakok egy lakásba. És hogy hogyan azt mutatta volna be a film, hogy hogyan változik meg a tudata, vagy hogyan változik meg a kapcsolatuk. Aztán a film persze happy end lett volna, de egy nagyon szépen lehetett volna látni, hogy hogyan változik meg a kapcsolatuk, és hogy elhidegül, hogy elkezd félni, mindig aggodalom gyötri otthon, és elkezd ellenségesen viszonyulni. Aha. Ahhoz, akit...
Tehát a szerelemből, a szeretetből egy félelem lesz.
Igen, igen, igen.
És egy
elutasítás, és egy ilyen tagadás lesz a uh-huh. szeretetből. És akkor ez azt mutatja be, ez a történet, hogy itt van egy fiú, akinek ugye van egy kapcsolata valakivel, ezzel a lányjal. De abban az esetben, hogyha ő nem kábítószerezik, akkor ez a kapcsolat, ez felhőtlen és boldog és szeretetteljes. De amikor elkezd, hogy is mondjam, rossz útra téved, akkor ő változtatja meg igazából a kapcsolatát. A lány, ő nem változott semmit, ő ugyanaz volt végig.
Uh-huh. Ugyan, és így, akkor mi a párhuzam ez a Narasimha Dév történettel?
A párhuzam az az, hogy Narasimha, ugye, hogy Isten, ő megvéd bennünket, de kik azok, akik...
Akiktől meg kell védeni.
Nem, hanem kik azok, akik tagadják az ő létezését, vagy kik azok, akik gyűlölik őt, vagy kik azok, akik félnek tőle, vagy kik azok, akik elfordulnak tőle, kik azok, akik nem nyitják ki a szívüket. Azok, akik valamilyen jogot formálnak például az ő teremtésének egy részére. Mm-hmm. Tehát akik eltulajdonítanak bizonyos dolgokat, vagy úgy mondom, akik nem követik a szentírásokat, akik a szeretetüket azt inkább elcserélik valami nyereségre, akik egy nyereségvágyt hajt, mondjuk.
Mm-hmm. Értem.
És tehát, hogy igazából Isten, ő nem... jó vagy rossz, ő nem olyan, aki büntet, vagy ezt, vagy azt csinál, büntet, vagy jutalmaz. Tehát Isten, ő a kettőségek fölött áll. Tehát ő szempontjából nincsenek ilyen dolgok, hogy jó, rossz, hideg, meleg, gyalázat, tisztelet. Minden csak az ő energiája. Istenre még az idő sem hat. Uh-huh. Szóval mi, hogyha nem érjük el a vonatot, akkor nekünk futni kell. De Istenre nem hat az idő. Ő hozta létre az időt. Ő az, aki adja az energiát az időnek, hogy tudjon haladni. Szóval ő fölött áll ezeknek a dolgoknak. De mi Istent attól függően, hogy fellázadunk ellene, vagy harmóniában akarunk vele élni, akkor másképp látjuk.
Aha. Mondjuk ebben a történetben a szereplő ki hogyan látja Istent?
Ugye a kis Pralád, ő úgy látja, hogy minden Istennek az energiája, és milyen klasszul van ez az egész világ elrendezve, hogy minden Istennek az energiája, és így mindig lehet tapasztalni az ő szeretetét, az ő gondoskodását, a támogatását. Uh-huh. Hiranyakasipu meg úgy látja, hogy akkor van rend az univerzumban, amikor a hatalmammal, vagy valamilyen módon el tudom érni azt, hogy ne kelljen Istennel semmilyen módon kapcsolatot tartanom. Nehogy ki se derüljön. Szeretet az azt jelenti, hogy szeretek valakit, hogy szeretem őt, látni szeretném akarom, őt elégedetté tenni, szolgálni, hogy ő boldog legyen, az én boldogságom az ő boldogsága, és már annak is örülök, hogyha csak látom, már annak is örülök, hogyha létezik. Irítség az azt jelenti, hogy nem szeretlek, nem akarlak téged elégedetté tenni, és még annak se örülök, hogy létezel. Legjobb lenne, hogyha elpusztulnál.
Na jó, de végül is Hiranyakasipu is meglátta Istent. Minek látta?
Hát amikor Hiranyakasipu meglátta Istent, akkor ő a megszemélyesült halálnak látta. Pontosan az volt, amikor elkezdtek harcolni, akkor Hiranyakasipu annyira félt, hogy becsukta a szemét. Nem is akarta látni, mert annyira félt tőle. Igen. De elég büszke volt ahhoz, hogy ennek ellenére akkor kitartson az állítása mellett, és akkor ne szaladjon el, vagy ne hódoljon meg. Tehát úgy ő harcolt Nisingadéva ellen, vagy Isten ellen. És akkor ez egy ilyen kis üzenet számunkra, hogyha tehát Istenen nem kell változtatni, ő elég jó úgy is, ahogy van.
Meg nem is tudunk, azt hiszem.
Igen, de nem azzal kell szöszölni, hogy most Istent szapuljuk, vagy nem tudom, mit csinálunk, vagy a vallást, vagy valamit. Az úgy elég jó, ahogy van, hanem saját magunkon kell változtatni, saját tudatunkat kell megváltoztatni, mert hogyha a tudatunk Praládnak a tudatához hasonlít, akkor nagyon-nagyon a happységbe fogunk élni, mert akkor azt látjuk, hogy milyen jó, hogy van Isten, mert mindig segít. Uh-huh. Hogyha inkább a Hiranyakasipu tudatot fejlesztjük ki, vagy afelé tendálunk, akkor meg mindig aggodalmat fog okozni. Szóval lehet, hogy lesznek majd olyan szituációk, amikor sikeresnek gondoljuk magunkat, de végül kibújik a szög a zsákból, és rá kell jönnünk, hogy ha máskor nem, amikor meghalunk, akkor mindent elveszítünk. Uh-huh. Úgyhogy...
Ez mindenre igaz? Tehát a halállal mindent elveszítünk?
Hát a halál... Mindent elveszítünk,
mert rendben van, elveszítjük a testünket, elveszítjük a vagyonunkat, elveszítjük a családunkat, ez igaz, de vajon mindent elveszítünk?
Hát... Ennek megint lehetne külön előadást szentelni.
Hát egy kicsit azért mondjál erről, mert én valahogy azért azt hiszem, hogy azért a halál az nem feltétlenül egy teljes bukás, egy teljes kudarc.
A halál az nem azt jelenti, hogy az élőlény megszűnik létezni, hogy tovább nem létezik. Halál az azt jelenti, hogy csak cseréljük a ruhánkat, lecseréljük a testünket. Az öreg és elnyűt ruhánkat ledobjuk, és felveszünk egy újat. Ami nem egy olyan nagyon meglepő, hogy ez a dolog történik, azért, mert amikor gyerektestben voltunk, ugye hol van az a gyerektest, hogyha megnézed a fotóalbumodat, akkor ott van a kis Matyika, ugye, és akkor ilyen pici cipője van, és nincsen foga. De hol van az a kis Matyi? Az a test, az már elveszett. Picit később ugye tejfogunk lett, aztán utána csontfogunk, aztán 60 év múlva meg porcelánfogunk lesz, hogyha ki tudjuk fizetni. Szóval a test az mindig változik, megváltoztathatod a nevedet, a lakcímedet, a véleményedet, az állampolgárságodat, a nemedet is megváltoztathatod, mindent megváltoztathat, de te, mint élőlény, te, mint lélek, a lélek az nem változol. Lehet, hogy ezek a képességeid, vagy a tulajdonságaid változnak, de te ugyanaz a személy, ugyanaz az entitás vagy akkor is, hogyha kómába esel, és ugyanúgy, ahogy a gyerektestet elhagytuk, és egy felnőtt testbe kerültünk, amikor a rokonaink azt fogják mondani, hogy XY meghalt, akkor csak ugyanez történik, hogy elhagyjuk a régi testet, és felveszünk egy új testet. És semmit nem vihetünk magunkkal, minden anyagi dolog az itt marad.
Aha, de vannak nem anyagi dolgok is például.
Hát igen, a lelki tudást, azt tovább vihetjük magunkkal, és a anyagi dolgot is vihetünk, úgy mondom, hogy a karmánkat azt vihetjük. Tehát ami fejfejest itt okoztunk valakinek, akkor a következő életünkben egyszer csak reggel felkelünk, és fáj a fejünk, és akkor azt gondoljuk, hát most honnan jött ez a fejfájás? Hát már nem emlékszünk, hogy honnan jött, de az, hogy nem emlékszünk, az nem jelent semmit. Mert arra sem emlékszünk, hogy mi történt velünk az anyamében, ugye pedig az nem volt olyan rég, hát még akkor nem emlékszünk arra, hogy mi történt 100 vagy 200 évvel ezelőtt, ez nem jelent semmit, tehát ez nem bizonyíték, hogy nem volt egy előző élet.
Igen, a műsor elején említetted, hogy ugye Krisna az a Isten akkor, amikor otthon van,
igen.
Visnu az, amikor a hivatalban van, Narasimha Dév, amikor megvédi a baktáját. Tudsz még más ilyen szerepeket mondani? Mert ugye akkor ezek szerint ugyanaz a személy, csak különféle viszonylatokban, vagy különféle szerepekben jelenik meg.
Hát akkor hadd mondjam azt, amit a lelki tanítómesterem mondott, amikor avatást kaptam, és kaptam ezt a nevet, hogy Balarám Dász, akkor azt mondta a tanítómesterem, hogy a Balarám, ő is Istennek az egyik formája. Bala, az azt jelenti, hogy lelki erő, Ráma, vagy Ramana, az pedig azt jelenti, hogy lelki boldogság. Ez a Ráma, az a lelki boldogság, és ezt a kettőt, hogyha összegyűrjük, akkor ez Istennek a neve, Balarám. Ő adja azt a lelki erőt, ami szükséges, hogy elérjük a lelki boldogságot. Ahhoz, hogy elérjük a lelki boldogságot, de anyagi boldogsághoz is kell valamit tennünk, kell valami erőfeszítést tennünk, de a lelki boldogság eléréséhez lelki erő szükséges. És amikor Isten adja a lelki erőt, abban a hangulatban van, hogy ő a lelki erőt adja, akkor őt úgy hívják, hogy Balarám. És a lelki tanítómesterem azt mondta, hogy amikor lelki erőre van szükséged, akkor csak imádkozzál Balarámhoz, hogy Balarám, kérlek segíts, adj nekem lelki erőt, mert igazából nincsenek problémák, csak olyan szituációk vannak, amikor rendelkezünk elég lelki erővel azokon a szituációkon tovább menni, tovább lépni, megtanulni, amit meg kell tanulnunk, vagy nem rendelkezünk elegendő erővel. Ez a különbség igazából. És akkor Istennek számtalan formája van, de mondjuk, aki nagyon kedves nekem, akkor az Balarám.
Nagyon szépen köszönöm. Ez egy gyönyörű, szép befejezése volt ennek a történetnek. Még annyit megemlítenék a hallgatók informálására, hogy a civil rádiónak a program szerkezete átalakulóban van, ezért arra kérjük önöket, hogyha hűségesek akarnak maradni hozzánk, akkor tanulmányozzák figyelmesen a civil rádiónak a honlapját, mert az új műsor szerkezetben is meg fognak minket találni. Nem biztos, hogy pont ugyanezen a napon, pont ugyanebben az időben, de maradunk, kitartunk önök mellett. Köszönjük szépen, Góranga!
Góranga!